Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük, Urunk, hogy szent vezetésedre bízhatjuk magunkat ezen a mai napon, hiszen Te voltál az, aki már ide is elvezetted útunkat és lépteinket, Te őrizted a csúszós úton. És köszönjük, Urunk, hogy ez a vezetés, ez a vezettetés, ami lelkünk tekintetében is megvalósulhatott már az imaóra perceiben. Köszönjük annak, Urunk, témáját, annak fontos voltát, amely gyülekezetünket is érinti. Hiszen, Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy mindig vannak, és mindig adsz látogatókat, barátkozókat a gyülekezetben. Urunk, az a kérésünk, hogy soha ne fogjon ki ezeknek száma közöttünk, hanem mindig legyenek újak és újak, akik meghalva és megértve a Te vezetésedet, ha tudjanak tagjaivá válni ennek a gyülekezetnek és ennek a közösségnek, hogy aztán életüknek minden útját rád bízva egy teljes életet tudjanak neked élni és szolgálni. Urunk, arra kérünk, hogy ebben a mai délelőtti alkalomban is Te szólíts meg bennünket, áld meg a Te igéd üzenetét és tanítását, hogy a fiataloktól kezdve az idős testvérekig hadd legyen számunkra benne legalább egy olyan gondolat, amelyet nekünk címzel, amit nekünk szántál, és hadd legyen készségünk ennek a megértésére és meghallására. És Urunk, szeretnénk elejét hozni betegeinket is, és mindazokat, akik nem tudtak eljönni erre a mai délelőtti alkalomra, a Te kegyelmeddel, irgalmaddal, jóságoddal és szereteteddel öleld őket is magadhoz a délelőttön. Amen. Kedves testvéreim, Bibliánkat elővéve Márk evangéliumának a 10. részénél lapozzuk föl, és a mai délelőtti áhítati igét szeretném, hogyha elolvasnánk Márk evangéliumának 10. fejezetéből az első 12 verset olvassuk el, amit a gyülekezet fönnállva hallgasson, illetve kövesse figyelemmel saját Bibliájából. Tehát Márk evangéliumának 10. fejezetéből az első 12 vers így szól. Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és Jordánon túlra. Újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátani a feleségét, ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett. Mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták, Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk. Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgy, hogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik, aki elbocsátja feleségét és mást vesz feleségül, házasságtörést követel ellene, és ha az asszony bocsátja el férjét és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést követ el. Eddig az ige, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, itt vagyunk előtted, és hallottuk a Te igédnek tiszta és világos tanítását. Segíts, Urunk, hogy ennek a tisztasága hadd tegyen rendet a mi fejünkben is, a mi szívünkben is, akik jöttünk ebből a világból, ahol éppen ebben a témában annyi kuszaság, annyi határtalanság és annyiféle vélemény hangzik el, és látunk példákat is ennek megvalósítására. Segíts, Urunk, hogy jelenlétedben, és majd amikor innen elmegyünk, akkor is ennek az igei tisztaságnak a megtartásában és megélésében tégy bennünket érdekelté a mindennapokban. Amen. Szeretném, hogyha ezen a mai délelőtti alkalmon, amikor a házasságról van szó, és azért legtöbbször ezt a témát akkor szoktuk elővenni, amikor valóságosan egy vőlegény és egy mennyasszony itt ül a gyülekezet előtt, és ez a házasságkötés adja azt a témát, hogy beszéljünk a házasságról. De így, amikor pillanatilag nincs itt egy hófehérruhás, gyönyörű szép mennyasszony, és mellette egy fresh, szép vőlegény, talán kicsikét máshogy is hangzik ez, és mégis azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk erről. Ugyanakkor az őszintét megmondva, nem egyszerű dolog ma egy ige hirdetőnek a házasságról beszélni. Mert olyan világban élünk, amikor az emberek nagyon furcsa gondolatokat vallanak a házasságról. Akik házasságot kötöttek, azok egyre inkább azt mondogatják manapság, hogy minek az a papír, nem az a fontos, az annyi, hogy szeressük egymást, nem? Ugyanakkor az azonos neműek, például a homoszexuálisok pedig mindent megtesznek azért, mindent megmozgatnak azért, hogy házasságot köthessenek egymással. Éppen a héten történt az, hogy Angliában és azt mondom, hogy Hollandiában elfogadták az azonos neműek házasságát. Persze a társadalom föl van háborodva, de egy ilyen világot élünk. Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy a házasság egy olyan ház, ahol akik benne vannak, kikívánkoznak belőle, akik pedig kívül vannak, be akarnak kerülni. Nem könnyű hát ez a kérdés, és igazából a felolvasott igében is, amikor a házasságról volt kénytelen Jézus beszélni, egy éppen ilyen provokatív kérdés kapcsán került ez el, amely provokatív kérdés igazából leleplezte már az akkori korban élő ember legalább olyan furcsa gondolkozását a házasságról 2000 évvel ezelőtt, mint ahogy általában a mai ember gondolkozik a házasságról, és időnként talán már a mai hívő emberek is talán próbálnak gondolkozni a házasságról. Igazából a farizeusokat és az írástudókat szokás szerint nem is az érdekelte, hogy Jézusnak mi a véleménye a házasságról, mert őket az elválás érdekelte. Hogyan lehet elválni? Hogyan kell igazából elválni? Az Úr Jézus pedig semmiféleképpen nem akarta úgy megválaszolni ezt a kérdést, hogy ne tisztázza előttük és ne tisztázza előttünk is azt, ami e tekintetben a lényeg. Ugyanis azért volt már akkoriban is Jézus korában nagyon sok válás, és azért van manapság is az embereknél, az emberek között nagyon sok válás, mert igazából nincsenek tisztában, és nem vagyunk sokszor tisztában a házasságnak, az Isten által szerzett, és Isten által rendelt házasságnak, a rendeltetésével és jelentőségével, hogy Isten, ami Urunk, mit gondolt a házasságról. Mi az, amit e tekintetben eltervezett számunkra, akik vagy még előtte állunk a házasságnak, és azért ez egy nem kis kérdés. Azt gondolom, én emlékszek rá, amikor fiatalabb voltam jóval, és még nem volt feleségem, minden bajom volt, hogy vajon ki lesz az? Vajon mikor fogom megtalálni, mikor fogok letalálkozni? És mindig az volt a gondolatomban, hogy jaj, csak el ne védsem, jaj, csak nehogy véletlenül eltéveszem, hanem hogy megtaláljam. Aki pedig már házasságban élünk igazából, számunkra is folyton újra és újra értelmezni kell tudni, hogy igazából mi is a jelentősége, a helye, a szerepe a házasságomnak az életemben. És hát nagyon sokszor azt gondolom, hogyha itt most elkezdenénk beszélgetni mi magunk is, akkor lehet, hogy nagyon érdekes gondolatokat hallanánk, és nem biztos, hogy az feltétlenül lefedné azt, amit a Biblia igazából a házasságról tanít. És hát a gyülekezetben, mivel vannak nagyon sokan idős testvérek, akik talán úgy élik és úgy gondolnak vissza már a házasságra, hogy számukra ez már elmúlt, mert az, aki a férjem volt, vagy a feleségem volt, már nem ül mellettem, mert már hazament az Úrhoz. Ilyen szempontból is egy érzékeny téma lehet ez a téma. Nincs tehát könnyű helyzet, amikor Rákospalotán, ebben a gyülekezetben a házasságról kell, hogy szóljunk. Mégis én arra gondoltam, hogy egy picit a házasságnak az alapját próbáljuk ezen a mai délőttön megvizsgálni, hogy általában Isten igéje, a Biblia mit tanít nekünk erről. Ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy a házasságnak az alapja az mindenképpen az, amely a mai tendenciával és a mai trenddel és a mai jogi felfogással egyre inkább kezd szembe menni, és egyre inkább kezd majd Isten népe tekintetben egyfajta rebellis csoporttá válni az emberi közfelfogásban. Ez pedig az, hogy az embert Isten kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette. Isten igének egy nagyon kategórikus kijelentés ez, és éppen azért, amit az imént is mondottam, hogy milyen tendencia van ma a mai embereknél, hogy kik akarnak mindenáron házasságot kötni, és mindenáron templomba a papoktól áldást kérni, akkor ez az ige, amit itt Jézus elmond, az alapra mutat, és azt mondja, hogy igazából a házasság az egy férfi és egy nő együttélésének, egymásra találásának a harmonikus közössége. És amikor így beszél róla Isten igéje, akkor egyben azt is mondja, hogy Isten igazából a férfit megajándékozta a nővel, ha lehet így fogalmazni, és fordítva a nőt megajándékozta a férfival. És az ajándékról mit is tanít nekünk a Biblia? Hogy minden jó és tökéletes ajándék az, az Istentől van, ami jó és tökéletes. Ami jó és tökéletes. Tökéletes ajándéka Istennek a férfi számára a nő, és tökéletes ajándéka Isten számára a nőnek a férfi. És hát az ajándékról, hogyha már itt tartunk, a fiatalok felé szeretnék most először szólni, legalábbis elsősorban, hogy az ajándéknak van egy olyan tulajdonsága, hogy az ajándékot nem jó idő előtt megtalálni. Mindenkitől kérdezem, ki az, aki legalább életében egyszer a karácsonyi ajándékát próbálta kinyomozni? Köszönöm szépen! Én is voltam így. Volt egy kellemetlen meglepetésem ebben a dologban. Hadd mesélj, mert testvérnek, bocsánat, nem akarom ezzel az időt húzni. Amikor 12-13 éves forma lehettem, hát ugye akkor még bőven a szocializmusnak nevezett időszakban éltünk, és nem volt olyan választék a boltokban, mint manapság van. És hát akkor volt először nekem vágyam az, hogy szerette volna a szüleimtől egy farmer nadrágot kapni. És hát biztosan a testek emlékeznek a Trapper farmerre. Ez egy igazi magyar farmer volt, tehát ugye Levisre, meg Wrangerre, vagy hogy szokták mondani, arra nem tellett, meg nem is nagyon voltak, hogy ez volt a két ismert márka még annak idején, de a Trapper farmer az igazi magyar farmer volt. Aki ezt a nadrágot ismeri, az tudja, hogy ez olyan nadrág volt, hogy nagyjából hármat kellett benne lépni, míg elindult a nadrág is veled. Tehát ilyen nagyon kemény anyaga volt neki. És hát én ezt kértem a szüleimtől, annak idején, hogy legyen már egy farmer nadrágban, nem csak még ilyen pantalon nadrágban kelljen már mennem az iskolába, ez mégiscsak egy vagány dolog. Nem tudtam, hogy megkaptam, de annyira kíváncsi voltam, hogy elkezdtem keresni. És szóltam a hugomnak is, hogy gyere te is segíts nekem, hát nem volt olyan túl sok hely a házban, hogy de tudtuk volna megtalálni, mondtam, mert csak nem vitték ki az istállóba, vagy ilyen helyekre, hogy biztosan meg lesz valahol, és meg is találtuk. Meg is találtuk. És hát ugye hát édesanyám fölfigyelt a különböző zajokra, amikor csapkodtuk a fiókokat, meg az ágyneműt, tartót húzogattuk le föl. És hát édesanyám szépen odajött a hátom mögé, és úgy megállt karon fogva így az ajtót támaszkodva, és nézte, hogy mit csinálunk. És abban a pillanatban történt ez, amikor én a farmer nadrágomat megfogtam, és így fölemelt, és a nadrág is legördült. Hát legalább 4 mérettel nagyobb volt, mint ami én voltam. És hát mondtam, hogy ez az ajándékom. És ilyenkor mit szokott egy édesanyja mondani? Na, mit szokott ilyenkor mondani? Majd belenősz, fiam. Ugye? Valamilyen módon a házasság is egy ilyen kérdés a fiatalok számára, hogy az bizony el kell érni, hogy belenőjünk, ugye? Nem lehet idő előtt ezt előkeresni, amikor még nem vagyunk hozzá megfelelően felnőve. De valamilyen módon igaz ez mindannyiunkra, testvéreim, akik már házasságban élünk is, hogy egy picikét azért mindig ez a nadrága lehet nagyobb, azért, mert mindig bele kell nőnünk. Mindig újra és újra bele kell nőnünk a házasságba is. Tanulnunk kell, nem mondhatjuk azt, hogy ez már teljesen rendben van, nem kell hozzá se nyúlni, mert így, ahogy van, teljesen patent. De az ajándékkal vigyázni kell, és ezt a fiataloknak mondom, hogy ne akarjátok idő előtt még megtalálni. Mert egyrészről elveszik az egésznek a poénja, kettő pedig az, hogy ne talántán azzal kell szembesülni, hogy még valóban nem nőttél bele. Mire is szánta igazából a házasságot Isten? Mi az, amire nézve azt mondja a Biblia, hogy Isten valóban az ajándékot, mint ilyet, jónak és tökéletesnek szánta, és e tekintetben a javunkra adja. Miben akar nekünk Isten igazából jót tenni azzal, hogy házasságra szánt bennünket, vagy hogy már házasságban élünk? A római levélben, a római levél 8. fejezetének a 29. versében Isten igéje megfogalmaz egy olyan célt, ami azt gondolom, hogy nem csak a hívő életnek úgy általában egy kitűzött célja, hanem én meg vagyok arról győződve, hogy a házasságainknak is valamilyen módon ez lehet az egyik alapja és célja. Azt mondja itt az ige, a római levél 8. részében, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlóakká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Itt ebből az igeversből azt szeretném kiemelni leginkább, hogy hasonlóvá legyen a házasság és benne a házaspárok az Úr Jézushoz. Ez az a jó, amit igazából Isten elkészített, és én ezen a mai délőttön erről a fajta alapról szeretnék beszélni. Mert azt akarja Isten velünk is, akik még a házasság előtt vagytok, számotokra is, hogy egyre inkább hasonlóakká legyetek Isten fiához, és olyan valakit keressetek, és olyan valakit találjatok, aki ebben majd titeket fog majd segíteni, és akik már házasságban élünk, azok pedig ebben törekedjünk úgy élni, úgy megélni a házasságunkat, hogy közben ez a cél, hogy általam az én feleségem, a feleségem által az én férjem, az egyre inkább hasonlóvá váljon az Úr Jézushoz. Amikor igazából a farizeusok azt a kérdést feszegették, hogy hogyan lehetne igazából kibújni a házasságból, hogyan lehetne igazából megszüntetni ezt a fajta köteléket, és ezzel provokálták a mestert, akkor nem véletlen az, hogy a megváltó éppen emlékeztette őket arra, hogy nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy azt értsétek meg, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember ne válassza el. Miért? Azért, mert Isten a házasságainkban, a házasságunkban formálni akar bennünket. És persze, akik özvegyek már a gyülekezetben, ez a fajta cél számukra sem mellőzött cél. Lehet, hogy már a férjed, vagy a feleséged nincs melletted, mert az Úr már hazahívta. De az a cél, amit ő elmondott, hogy te is ki vagy választva, és lehet, hogy igazából már az életnek a terheit magad kell vinni, mert nincs ott a párod, a társad, de a cél az marad, hogy Isten fiához légy hasonló. Ezt a célt szeretné ezen a mai délőttön az Úr Jézus elébünk adni. És az a nagy kérdés, hogy vajon testvéreim, akik itt vagyunk a gyülekezetben, akár úgy, hogy még abban vagyunk elfoglaltak, hogy vajon ki lesz az igazi. Akár úgy, hogy már ott ül mellettem a férjem vagy a feleségem. Vagy akár úgy, hogy sajnos már magam kell, hogy imaházba jöjjek, már nem ül mellettem az, aki talán még néhány évvel ezelőtt bátorított és szeretett, és én is szerethettem, vajon ez a cél maradt-e? És ez a cél a mi célunk-e is, akik itt vagyunk, hogy az a célja Istennek velem, hogy egyre inkább hasonlóvá legyünk ő hozzá. Vajon mi is azt szeretnénk, amit Isten szeret? A mi célunk is a tekintetben teljesen lefedi Istennek a célját, amit nekünk szánt. Erre nézve. Mert ha az a cél, ha az életünkben, házasságainkban, vagy éppen a házasságra való készülésünkben ez a cél lebeg előttünk, hogy hasonlóvá legyek az Isten fiához, akkor igazából mindennek értelme lesz hirtelen az életemben. A házasságomnak is, meg minden egyéb dolgaimnak, amit csinálok. Ha viszont nem ez a cél, ha viszont nem ez van előttem, nem ez a vágyam, hogy egyre inkább hasonlóvá legyek az Úr Jézushoz, akkor igazából minden nehézség előjön, és emögött az a lelkület lesz megfigyelhető, ami volt a farizeusoknál, hogy ez miért van. Ez miért van? Miért nem lehet elváló levelet adni? Miért nem lehet ezt, és miért nem lehet azt? Miért nem lehet úgy, vagy amúgy? Isten minden helyzet által formálja az életünket, és a házassággal is ez a célja, hogy hasonlókká legyünk ő hozzá. Azt gondolom, testvérek, hogy ma nagyon sok ember, talán több hívő is, indul úgy a házasságnak, hogy nem az igéből, nem az igének a tanításából, az igének a mércéjéből meríti az alapját, hanem olyan gondolatokból, olyan divatos trendekből, amelyet ez a mai világ egyre inkább hangoztat felénk. Ugye például, ha teljesíti az elvárásaimat, akkor beszélhetünk arról, hogy házasságban élünk. Ha minden kívánságomat lesi, ha azt csinálja, amit én szeretnék, akkor igazából beszélhetünk arról. És lehetek én is boldog, hát hogy ő boldog lesz, az egy más kérdés. Láttam most egy reklámot a televízióban, az interneten is eléggé előfordul, ugye ez az elit házasság kereső, ugye diplomásoknak szól ez elsősorban, mindenki megtalálhatja a párját, és ugye van egy ilyen szolgáltatás, egy ilyen szerkesztőség, vagy nevezzük akárminek, vagy a gép, aminek, hogyha beadja az ember az adatait, hogy én mit szeretek, mi a hobbim, akkor kiad egy olyan lányt, vagy egy olyan fiút, aki ugyanazt szereti. Ha én lovagolni szeretek, akkor ő is szeret lovagolni. Ha én szeretek McDonald's-be járni, akkor ő is szeret McDonald's-be járni. Ugye? Legalábbis ezt ígérik. De hát mi a valóság? Az, hogy kiderül, hogy pontosan ugyanolyan önző. Ugyanolyan önző valakit kerít nekem ez a gép, mint amilyen én vagyok. Ugyanolyan önzőt. Az Úr Jézus igazából nem beszél erről, hogy az én párom, az én feleségem, vagy az én férjem, az teljes mértékben ugyanolyan lesz, mint én. De arról beszél, hogy általa, akit ő neked szánt, és akit ő szánt nekem, az igazából segítsen abban, hogy ő hozzá hasonló legyél. Mármint az Úr Jézushoz. Adott melléd, és adott mellén valakit az Úr. Vagy majd adni fog mellétek, kedves fiatalok, az Úr, akit az Úr nektek szánt. És jó, hogyha úgy tekintetek majd erre, azon kívül, hogy tetszik, meg jaj, de szerelmes vagyok, meg jaj, de gyönyörű, ami mind igaz, és legyen is így, azon kívül azt láthatjátok majd meg benne, és azt láthatjuk benne, hogy őt az Úr azért adta nekem, mert éppen ő az a személy, éppen ő az a valaki, az a kedves, aki által Isten engem hasonlóvá tud tenni ő hozzá. De hát olyan zsémbes. Tehát olyan keveset mosolyog. Olyan keveset ismeri el, amit én csinálok. Sőt, időnként bebeszól. Hát az ilyen nem mit kell csinálni? Az ilyen, hogy tekintsek úgy, Uram? Hidd el, hogy pontosan ezek azok a tulajdonságok, ami által téged az Úr nagyon tud formálni. Éppen ezek azok. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak voltak rózsaszín vágyálmai a feleségeinkről, férjeinkről, és lehet, hogyha most leülnénk és megint beszélnénk erről, lehet, hogy egészen mást mondanánk. Én is tudok rengeteget mondani, mert nyilván a feleségem is rólam, hogy az a jóképű ember mivé vált mellette, ugye, de valamilyen módon azért mégiscsak azt láttam meg, amikor én is erről gondolkoztam a saját házasságommal kapcsolatosan, hogy nagyon-nagyon hamar ott van bennem a panaszra a kísértés. Uram, hát én visszaadnám, mert hát nem erről volt szó. És amikor Isten azt mondta, hogy gondold újra, akkor rájöttem arra, hogy pontosan azok a tulajdonságai a feleségemnek, amikor azt mondtam, hogy hát ez nekem nem annyira tetszik, azok voltak leginkább az én hasznomra. Azok voltak leginkább arra, hogy mások, teljesen mások, valami olyan dolgot mondjanak, amit én régóta szerettem volna saját magam felé elérni. És egyszer csak valaki azt mondta, hogy köszönöm, hogy. És amikor hazamentem, és hogy ezen gondolkoztam, miközben persze jól esett, amikor mások az embert valamiben megdicsérik, akkor rájöttem, hogy ez igazából nem Nagy Sándor volt. Ez igazából nem Nagy Sándor tudta nagy okos fejével valahogy kimunkálni, hanem ott volt mellettem a feleségem, akinek éppen egy olyan tulajdonsága hozta ezt elő, amivel kapcsolatos az Úr formált engem. Mi a különleges abban, hogy az Úr Jézus és a Biblia arról beszél számunkra, hogy a házasságunkban, vagy a házasságra készülésünkben a cél az az, hogy őrá hasonlítsunk. Mi ebben a különleges? Azonban vannak olyan tulajdonságai az Úr Jézusnak, amelyben a Biblia óvaink bennünket, hogy ebben bármilyen szinten próbáljunk hozzá csak hasonlítgatni is. Ugye abban nem tudunk semmiféleképpen, hogy ő Isten fia. Abban nem kéne megpróbálkoznunk, hogy a megváltást valamilyen módon utánozzuk, mert azt a megváltó elvégezte. De van néhány olyan tulajdonsága az Úr Jézusnak, amit a Biblia kiemel, és én ezek közül hármat szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani ezen a mai délelőttön, és ebben vizsgáljuk majd felül magunkat, amiben az Úr Jézus nagyon is szeretné, hogyha ebben egyre inkább hasonlítanánk ő hozzá. Az egyik az irgalom, a másik a kegyelem, a harmadik pedig a feltétel nélküli szeretet. Ebben a háromban mindenképpen. Mi is az irgalom? Az az irgalom, amikor valakivel valamit nem teszek meg, bár megérdemelném. Valamit nem teszek meg, bár megérdemelném. Az Úr Jézus irgalmas volt, és tudjuk, hogy a Golgotán mutatta be ezt az irgalmát leginkább, és ezt kisugárzott éppen a kínzói felé. Amikor kiabáltak fel a keresztre, hogy ha Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, mit mond a megváltó a kereszten? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Nem átkot mondott rájuk, nem tüzet kért az égből rájuk, azt mondta, hogy bocsáss meg nekik. Nem azt adta és nem azt kérte, amit megérdemeltek volna. A másik a kegyelem. Mi a kegyelem? Meg nem érdemelt ajándék, amikor valakinek azt adom, amiki nem jár neki. Ugye az imént azt jelenti, hogy nem adok valamit, a kegyelem pedig azt jelenti, hogy adok valamit. A mennyországot mi nem érdemeltük meg. A mennyország az csak úgy nekünk nem jár. Azt Isten kegyelemből nekünk adta. És azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kegyelemből. Mert az Isten kegyelmes. Mert az Isten jóságos. És a feltétel nélküli szeretet, talán ez igazából a legkülönlegesebb az egészből. Római levél 5. részében Pál apostol azt mondja az Istenről, hogy az Isten már akkor szeretett bennünket, amikor mi még bűnösök voltunk, amikor esélyünk nem volt arra, hogy bármilyen módon is kiérdemeljünk bármit. Az Isten már akkor szeretett bennünket, amikor neki még esélyünk nem volt teljesíteni bármit. Mit cselekszik az Isten két emberrel, akik különbözőek és ráadásul hajlamosak a bűnre? Ezeket, hogy irgalmat gyakoroljunk, hogy kegyelmet tudjunk adni időnként egymásnak is, és hogy feltétel nélkül tudjunk szeretni. Én testvérek, tudom azt saját magamról, hogy erről roppant könnyű beszélni. Innen is. És tudom azt, hogy nekem is milyen hiányosságaim vannak még, ha csak ezt a három területet nézem a feleségem irányába. De az ige nem enged ebből a mércéből. És nem tehetünk mást. És nem tehetek én sem másképp. A házasság alapja nem az tehát, hogy mi az én elvárásom, az én feleségem vagy férjem tekintetében. Nem ez az alap. Hanem az az alap, hogy az Istennel való közösségemnek a minősége az milyen. Mennyire hasonlítok ő hozzá. És mennyire segítem az én páromat, az én férjemet, az én feleségemet abban, hogy ő is hasonlíthasson még jobban a megváltóra. Mert a házasság úgy gondolom, hogy elhívás is. Engem az Úr 21 néhány évvel ezelőtt elhívott a lelkipásztori szolgálatra, hogy igét hirdessek. És amíg ő ezt nem mondja vissza, addig én nem szeretném ezt megváltoztatni, mert annak vannak következményei. De Isten ugyanúgy elhív bennünket a házasságra is. És ő itt azt mondta, hogy amit Isten egybe szerkesztett, azt ember ne válassza el. A házasság egy elhívás. Vajon testvéreim, tudunk-e mi házasságunkra így tekinteni? Mert erre vagyunk elhívva. És itt abban szeretne bennünket megerősíteni, hogy miközben a környezetünk az egyre inkább a feje tetejére áll ebben a kérdésben, és egyre inkább anomáliák vannak, Isten gyermekei, Isten népe a házasságot ilyen módon élje meg ebben a világban. Hadd kívánjam a kedves gyülekezetnek, kedves testvéreknek, hogyha ebben gyógyulásra van szükségünk, akkor adjon az Úr gyógyulást. Ha ebben bátorításra volt szükségünk, akkor adjon bátorítást nekünk abban, hogy tudjuk segíteni egymást a házasságunk bibliai szerint való élésében. És akik még előtt állnak a házasságnak, az Úr adjon türelmes várakozást, hogy belenőhessetek majd ebbe, és amikor majd megtaláljátok az igazit, akkor majd vele együtt Isten dicsőségére éljetek. És akik pedig már egyedül vannak, azoknak pedig az Úr adjon további fejlődést, további lépéseket az ő hozzá való hasonlításban, amit majd ő az ő igény is lelkén keresztül szeretne most már elsősorban az ilyen testvérek életében véghez vinni. Kívánom, hogy legyen ebben növekedésünk. Amen. És végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ami mennyi atyánknak szeretete és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon velünk most és mind örökké. Amen.